Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, dicsőítsük Urunkat, Istenünket vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltár első versének éneklésével. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Helyünket elfoglalva, énekléssel dicsőítsük tovább Istenünket, a 298. számú dicséretünket énekeljük végig. A 298. számú dicséret talán nem mindenkinek a legismertebb, de most, hogy a 10 verset végig énekeljük, meg is tanuljuk a végére ezt a gyönyörű, szép éneket. Így kezdődik: Jer Krisztus népe, nagy vigan, mind egy örömre keljünk. helyünkön maradva, református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
18. úrnapja, 46. kérdés. Hogyan érted azt, hogy felment a mennybe? Úgy, hogy Krisztus tanítványai szeme láttára emeltetett föl a földről a mennybe, és a mi javunkra van ott, míg ismét eljön ítélni élőket és holtakat. 47. kérdés. Eszerint nincs velünk Krisztus a világ végezetéig, amint ezt nekünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségével, felségével, kegyelmével és szent lelkével soha nincs távol tőlünk. 48. kérdés. Nem válik-e el így módon egymástól Krisztus két természete, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az isteni ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet felfoghatatlan, és mindenütt jelen van. Ebből szükségszerűen következik, hogy a magára vett emberi természeten kívül is, de abban magában is benne van, és azzal személy szerint egyesülve marad. 49. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Először, hogy ő a mennyben, Atya színe előtt értünk könyörög. Másodszor, hogy a mi testünk ő vele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul, az ő lelkét küldél le nekünk, akinek ereje által nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol Krisztus ül Istennek jobbján.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon János első leveléből, a 4. részből, a 7-től a 21. versig. János első levele 4. részéből olvasom a 7. verssel kezdődő szakaszt. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, s aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, a te nevedet dicsőítjük, mert te kegyelmes Isten vagy, és kijelentetted magad ebben a világban. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, mint teremtőnket. Megismerhettünk téged, mint aki ennek az egész világnak az ura vagy. És köszönjük, hogy a te szereteted, irgalmasságod, szent fiad testélételében, értünk hozott áldozatában, megmutatta a te szeretetedet is. Köszönjük, hogy így ismerhetünk téged, mint aki előbb szerettél bennünket, mint hogy mi megismerhettünk volna. És dicsőítünk téged, Urunk, a Szentlélek ajándékaiért, amely vigasztal, megtart és megerősít bennünket, amely segít egyik napról a másikra jutni, segít a célt újra megtalálni, ha elvesztettük volna. Urunk, olvastuk, hogy szeretnünk kell egymást úgy, ahogy te szerettél bennünket. Megvalljuk előtted, hogy nem mindig tudunk téged úgy szeretni, Urunk Istenünk, ahogy azt kellene, illene, ahogy elvárható lenne azért a kegyelemért, amit kaptunk. Sőt, megvalljuk előtted, hogy sokszor egymást sem tudjuk úgy szeretni, ahogyan te szerettél bennünket, és ahogyan várnád tőlünk, hogy ezzel a szeretettel jelen legyünk a testvérek között és a szeretteink között. Urunk, hálásak vagyunk, amiért egészen őszinték lehetünk előtted. Őszinték lehetünk a bűneinket tekintve, őszinték lehetünk, hiszen tudjuk, hogy ugyanakkor a te kegyelmed által mégis a tieid vagyunk. Tudjuk, hogy eltörölted a bűneinket ott a kereszten, és tudjuk, hogy mégis mindezek ellenére te döntöttél felőlünk a te kegyelmes akaratoddal. Most úgy kérünk téged, hogy áld meg ezt az istentiszteletet, szólíts meg bennünket a te igéd által, adj erőt a mindennapokhoz, bátoríts, hogy egymást jobban tudjuk szeretni, és arra is, hogy hozzád jobban tudjunk ragaszkodni. Így kérjük Szent Lelkednek az erejét és áldását, Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve a 318. számú dicséretet énekeljük. A 318. számú dicséretnek 3., 4. és 5. verseit, és közben a gyermekek számára szeretettel ajánljuk a gyermekistentiszteletet, fiatalok számára is, most kivételesen még inkább, mert úgy tudom, hogy egy kis ajándékot, anyáknapi ajándékot is készítenek azoknak, akik itt lesznek. Hogy az ének alatt szeretettel ajánlom, azon az ajtón, a gyülekezeti terembe lehet átmenni, hogy megismerjék a bibliai történetet, egy csodálatos gyógyulás történetét, és nem is egy 10 csodálatos gyógyulás történetét rögtön, és utána pedig elkészülhessen ez az ajándék. A 318. dicséret 3. verse így kezdődik, egy ismert ének egyébként, elhagyá gazdagságát, véghetetlen országát.
Thank you.
Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Ez megvan írva a János első levelében, a felolvasott szakaszban, most a 4. rész, 7., 8. és 9. verseit olvasom újra. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, hát hogyha most legalább 20 évvel ezelőtt lenne, akkor tudnék mutogatni ide fölfelé, most csak lefelé tudok mutogatni, ugyanis itt pont a szószék fölötti részen volt ez az ige felírva a régi fordítás szerint az Isten szeretet. Több ige is volt, végül egy sem maradt most így utólag, de majd reméljük, hogy még lesz folytatás. Ugye egy állorgona készült ide, hogy eltakarja a napsütést. Most nem annyira érezzük a napsütést, mert azt hiszem már zöldek a fák, de amíg nem zöldek, addig itt az első sorokba, hát szemkápráztató világosság szokott lenni, ha besüt a nap. És hogy ezen több ige is volt, az én azt szeretném, hogyha az egyik a mindennyel vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, ugye, hogyha ez az ige kerülne fel újra hollandul és magyarul, ennek van története, azt most nem mondom el, de volt egy másik ige is, ez pedig az, hogy az Isten szeretet, az pedig nem más, mint a János első leveléből, a 4. részből, a 8b, így szoktuk mondani, mert hogy a második része a 8. versnek, de a Károli fordítás szerint, ugye itt azt olvastuk, Isten szeretet, így is érthető, de a Károli fordítás azt mondja, az Isten szeretet, talán így még kifejezőbb. De hogy ne vesszen el ez az ige a gyülekezetnek a történetéből, inkább a közösségi térbe került, mégpedig a gyülekezeti terembe, az elválasztó részen felülre, hiszen ott is gyakorolni kell a szeretetet. Az Isten szeretet, ha jól emlékszem, a Békásmegyeri Református templomnak lett ez az igéje, úgyhogy azt elvitték tőlünk, mert ők oda azt felrakták. Nem véletlen, sok minden hasonló lett, az urasztala is formájában, ezt a specialitást, ezt a csillaghegyi kumot vitték tovább. Szóval az Isten szeretet. Ennél szebb igét nehéz lenne találni, azonban amikor azt látjuk, azt halljuk, hogy Isten szeretet, akkor itt egy meghatározást látunk, ami Istennek a lényegét fogja meg. Istennek a lényegét, jobban ismerjük őt, Istennek az akaratát. Nagyon érdekes, egyébként beszéltem erről, hogy ez János levele, ez ugyanaz a János, azt gondoljuk, aki írta a János evangéliumát, vagy a János szerinti evangéliumot, és aki a Jelenések könyvét is, amit egyébként rövidesen elkezdünk majd olvasni. Csak egy kis efézusi levél ékelődött be itt a jánosi iratok közé, de azon már túl vagyunk. És ez a János, úgy gondoljuk, hogy a testvérével együtt ők a mennydörgés fiai voltak, ezt így nevezi őket az evangélium, vagyis János és Jakab, ők elég hirtelen haragúak lehettek. Az ő ötletük volt egyébként, amikor egy samáriai faluba mentek át, és mentek Jeruzsálembe Jézussal, hogy hát nem fogadták be őket, mert a samáriaiak nem bírták a zsidókat, ez kölcsönös volt egyébként, és nem fogadták be őket, mert hogy mi az, hogy Jeruzsálembe mennek, az nem tetszett nekik. Galilea és Judea, ahol Jeruzsálem volt, közé ékelődött be Samária, és Jézus ott ment át, és akkor mondta, nem tudom, Jakab vagy János, de úgy együtt álltak ebben a dologban, hogy Uram, hát ne kérjünk mennydörgést és esőt, vagy hogy elpusztuljon. Ugye úgy gondolták, hogy mint Sodoma és Gomorra, amivel Jézus nem fogadta be, ez a település pusztuljon el. És akkor Jézus erre azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek, hát az emberfia nem azért jött, hogy megölje az embereket, hanem hogy elhívja. Tehát ilyen emberek voltak ezek, János és Jakab, és nagyon hirtelen haragúak. És milyen érdekes egyébként maga a történet, bár mondjuk erről így külön nem beszél a Biblia, csak ha egymás mellé veszük, hogy amikor meg majd az akkor még nagyon fiatal János, a szeretett tanítvány megírja az evangéliumot, ott, ami nagyon fontos ide, nagyon kapcsolódik, akkor ott is a központi rész a szeretet legyen annyira, hogy úgy tanulják a konfirmandusok, hogy az evangéliumnak vagy a Bibliának a középpontja a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen. Ugye ez az ige talán a leghíresebb ige, ami szól hozzánk, és hogy akkor János már erről beszél, Isten szeretetéről. Itt meg azt látjuk, hogy szintén a szeretet kerül elő, az Isten szeretete, és az, hogy ennek a következménye az ember szeretet. Hát így megváltozott menet közben ez a János. Így megváltozott, és hogy ez a változás azért ott van előttünk is, mint lehetőség, hogy ugyan Isten nem törli el a mi személyiségünket, de tudja formálni. Tudja formálni a Szentléleknek az erejével. Hát Jánost így tudta formálni. Azt mondja, hogy az Isten szeretet, nagyon jól kezdődik ez a szakasz, szeretteim. Nem csak itt, hanem másutt is János használja ezeket a kifejezéseket, gyermekeim, szeretteim. Azt a szeretetet, ahogyan viszonyul a fiatalabbakhoz, az akkori fiatalabbakhoz, nagyon kifejezi mindezt, egy gondoskodásról beszél. Egy idős emberről van szó, János ebben az időben nagyon idős ember, viszont a legfontosabb számára a szeretet. Ezt lehet, hogy mondtam már, de hadd mondjam el újra, Efézusban élt János apostol ekkor, már az apostolok közül egyedüliként, és hát nagyon a végén már beszélni sem tudott, de mindig azt mondta, azt azért mindig elmondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Tehát, hogy ezt így feljegyezték róla az utódok, hogy ezt azért mindig elmondta a gyülekezetnek, ezt nagyon fontosnak tartotta, hogy az efézusi gyülekezet ezt lássa és meglássa. Azonban nyilván az, hogy szeressük egymást, ez most egy kicsit így keményen hangzik, de milyen körökre vonatkozik. Igazából a szeressük egymást itt a gyülekezetre vonatkozik. Ugye ez egy nehéz ügy ebből a szempontból, mert hogy felszisszenünk, meg a kicsit érzékenyített világunk az itt sérül, hogy hát a többieket nem kell szeretni. Hát vannak körök azért, először az, a gyülekezetben kellett megélni ezt a szeretetet, a gyülekezetben, abban a közösségben, ahol tudtak egymásról gondoskodni is. Szeressük egymást, és ebben benne van az az elfogadása, hogyan a másik embert el kell fogadni. Ugye a gyülekezet egy nehéz ügy igazából, mert hogy addig rendben van, hogy mindannyiunkat az Úristen megszólít, és megvált, és elhív, de közben egy közösségbe is kerülünk, de a közösségben mégsem leszünk ugyanolyanok. Nem leszünk ugyanolyanok, ki ilyen, ki olyan, mindenkinek megmarad a személyisége, és ugye hát el kell valahogy viselni a másik bárányt is a nyájban. És ez nem mindig olyan egyszerű. Sőt, hát ugye vannak néha feszültségek, vannak nehézségek, és ez nem mindegy, hogy hogyan tudunk Istenre figyelni ezekben a helyzetekben, hogy mennyire ráfigyelünk, és mennyire ragadnak el a mi indulataink ezekben a dolgokban. És ugye a mai gyülekezetek egy kicsit nem, vagy csak hát a törekszünk arra, hogy olyanok legyünk, de az ottani gyülekezetek még erősebb közösségek voltak. Tehát, hogyha mondjuk az nem olyan nagy ügy, ha eljövök a templomba, leülök egy helyre, nem szólok senkihez, még a kávéházba sem megyek le, lesz ma, jöjjenek a testvérek, szóval ott elüldögélek, ott nem nehéz elviselni a többieket. Ha nem szuszog mellettem nagyon, nem alszik el, vagy nem csinál valamit, ami zavaró, akkor viszonylag könnyű elviselni a többieket. De amikor ez egy közösség, ahol együtt kell dolgokat megbeszélni, együtt kell eldönteni, hogy ki seper, ki mos, nem fel, és így tovább. És hogy akkor hogyan tovább, mit fogunk csinálni? Ott már vannak azért surlódási lehetőségek. Mit tegyünk, hogyha leülünk majd, és elkezdünk arról beszélgetni, hogy mit jelent az, hogy amikor ugye jövő csütörtökön emlékezünk rá, és hallottuk a KT-ban is, Jézus a mennybe menetelekor azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká, hogy akkor ezt hogy is kell érteni? Mit is kellene nekünk itt csillaghegyi gyülekezetnek csinálni? Közöm van nekem ehhez, vagy csinálják a többiek, vagy a lelkész dolga? Tehát amikor ez elkezdődik, akkor már megint érdekes helyzetek lehetnek, hogy ki mit gondol, hogyan tudjuk egymást elviselni. Azok a közösségek nagyon egybetartó közösségek voltak, és volt egy olyan dolog is, ami ugye ez egy városi gyülekezet, az is, de még egyszer mondom, sokkal egybetartóbb volt, több dologban voltak együtt, és volt egy olyan kérdés, ami a mi esetünkben itt legalábbis, vagy általában most Magyarországon kevésbé merül fel, vagy a legtöbb gyülekezetben. Ez pedig az volt, hogy ugye emlékszünk, hogy amikor a jeruzsálemi gyülekezet létrejött, akkor mik voltak a jellemzői. Az első jellemzője az volt, hogy egyébként úgy, ahogy mi is, ugye ez az apostoli hagyomány a hét első napján, vagyis vasárnap reggel jöttek össze, és hogy részesedtek az apostoli tanításban. Ez nem más, mint az, amit az apostolok láttak, hittek, és hittel továbbadtak. Azt, amit ők tapasztaltak, meg ahogy érteni kell az Isten kijelentését, és ahogy Jézus Krisztus által hozott üzenet segítségével érteni kell az Ószövetséget is, erről tettek bizonyságot az apostolok. Aztán utána imádkoztak, az imádság mindig is egy nagyon fontos része a gyülekezetnek, megtörték a kenyeret. Ugye Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre az úrvacsorakor, ezt mi is szoktuk cselekedni, ha jól számolom 12-14 között évente, tehát ennyi alkalommal törjük meg a kenyeret és terítjük meg az úrasztalát, és a harmadik pedig, vagyis a negyedik, bocsánat, az volt, hogy közösségben voltak együtt, vagyis hogy gyakorolták a diakóniát. Abban az időben semmi szociális gondoskodás nem létezett, nem volt TB, nem volt nyugdíj, nem volt szociális segély, nem volt öreg otthon, semmi nem volt, és azok, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, azok a többieknek a könyörületének voltak kiszolgáltatva, koldulhattak, vagy megtűrték őket, vagy nem, hát vagy éhen haltak, gyakorlatilag szinte ilyen szinten ment a dolog, nehezebb időkben, akár az utóbbi is. De a gyülekezetben ezt nem engedhették meg maguknak, hanem a gyülekezetben nagyon fontos volt, hogy mindenkiről gondoskodjanak, egymásról is gondoskodjanak, odafigyeljenek a testvérekre, akik hiányt szenvednek, nekik segítsenek. Abban egy kicsit nehezebb, ugye ott azért már sok feladatot jelentett, abban egy kicsit nehezebb a helyzet, hogy igazából mi, a mostani gyülekezetek nem nagyon találjuk ebben a helyünket, én úgy látom, hogy van-e ilyen feladatunk, mi lenne ez a feladat, mit is kellene tenni, kinek is kellene segíteni, hogyan is kellene, ez egy nehezebb kérdés. Ugye itt mi ezt így a református szeretett szolgálatra így ezt így rá raktuk, és akkor ők valamit tesznek, mi meg néha azért beszoktunk ebbe kapcsolódni. Szóval, hogy egy közelebbi, egy együttműködőbb közösség volt ebből a szempontból, bár a miénk szerintem szintén az, közösségként, legalábbis remélem, hogy így van, és hogy minél többen bekapcsolódnak ebbe. Azt mondja, szeressük egymást. Ugye ez a szeretet, amely tekintettel van a másik emberre is, amely tud elfogadó lenni, amely nem akarja, nem keresi csak a maga hasznát. Ugye ez nagyon érdekes, hogy mi a szeretet. Hát az 1 Korintus 13-ban Pál ezt nagyon szépen leírja, hogy nem bántó, és így tovább. Tehát a szeretet, ahogyan egymáshoz viszonyulunk. Viszont itt hirtelen egy nagyon ingoványos talajra léptünk, mert megfeledkezünk arra, hogy a történet nem azzal kezdődik, hogy szeressük egymást, habár úgy van a sorrend, hogy szeressük egymást, de az is kiderül, hogy mert a szeretet Istentől van, aki szeret, és aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. A szeretet Istentől van. Nem azzal kezdődik a szeretet, hogy mi egymást szeretjük, sőt, még csak nem is azzal kezdődik, hogy mi megszerettük Istent, hanem azzal kezdődik, hogy Isten szeretett minket. Minden ezzel kezdődik. De mit jelent ez a szeretet? Hogy Isten szeret bennünket? Vajon hogyan kell ezt érteni, és mit kell alatta érteni? Van egy nagyon-nagyon nagy téveszme, ami sokakban elterjedt, és ez úgy hangzik, hogy van az Ószövetség Istene, hát ő egy nagyon kemény Isten, mert bizony az Ószövetség Istene az haragvó, megbünteti, az a bűnökért nagyon morcos, nagyon, sőt, van következménye a bűnnek, az ember Isten elleni lázadásának, és van az új szövetség Istene, hát az már egy egészen másfajta, még ha ugyanaz, de azért lehet, hogy menet közben megváltozott, akivel meg bármit meg lehet csinálni, mert őt aztán semmi nem érdekli, mert úgyis mindent megbocsát, és mi egészen bátran tehetünk bármit, nem kell itt ilyen szabályokat alkotni, az a lényeg, hogy a szeretet mázával leöntsünk mindent, és akkor minden rendben lesz. Szóval ez egy nagyon rossz történet. Hát elárulom, hogyha valaki így gondolta volna, vagy úgy tűnik, hogy ez így van, hogy nem így van. Egyetlen Isten van. És az egyetlen Isten ugyanaz az Isten. Ugyanaz az Ószövetségben, és ugyanaz az Új Szövetségben. És a szeretetet, az Isten szeretetét akkor értjük meg, hogyha mind a kettőre tekintünk. Isten egész cselekvésére tekintünk. Nem arról van szó, nem azzal kezdődik a dolog, hogy az Úristen fogja is neki minden mindegy, és mi azt teszünk, amit akarunk, és közben pedig nem vagyunk tekintettel arra, hogy mi az ő terve. Az Istennek a szeretete egy tevékeny szeretet. Ugye már a János 3.16-ban is az van, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, csinált valamit. Tehát nem azzal kezdődik, hogy megbocsátott, hanem azzal kezdődik, hogy a bűnnel, és a sátánnak a hatalmával szembeszállt a világon. Isten szembeszállt a gonoszsággal. Szembeszállt, és le akarta rombolni a sátánnak a munkáját, és a gonoszságát ebben a világban. Nem arról van szó, hogy van két azonos erejű hatalom, Isten meg a gonosz, hanem arról van szó, hogy a gonosz az alávetett, de mégis rombol. A gonosz az mégis jelen van. A sátán mégiscsak megpróbálja eltéríteni az embereket. És ennek az a következménye, hogy az ember engedetlen lesz Istennek. Ugye Isten azt akarja, hogy az embereknek üdvössége legyen, arra teremtett bennünket, de mi elfordultunk tőle, ugye az első emberpárnak a vétke mondja ezt el, és a sátánnak az a célja, hogy ne is találjunk vissza Istenhez. Isten ne találjon ránk. Azt akarja, hogy minden mással foglalkozunk, de Istennel ne. Olyan sok fontos dolog van a világon, és ugye az a nehéz, hogy tényleg sok fontos dolog van a világon. Lássuk be! Fontos dolgaink vannak ebben a világban. Gondoskodnunk kell az életünkről, gondoskodnunk kell a megélhetésünkről, gondoskodnunk kell a szeretteinkről, vannak kötelességünk, és nyilván hát azon túl is talán még valami jót is szeretnénk tenni, és még azon túl is biztos, hogy vannak igényeink is, mint mondjuk, hogy pihenni, kikapcsolódni. Ezek nem baj, nem baj, hogy ilyenek vannak. Csak hogyha mindez kitölti az egész életünket, és Istennek nem hagyunk helyet, ez a sátán munkája. Az a sátán munkája, hogy nekünk nincs elég hely az életünkben Istennek. Sőt, hát ugye igazából arra tanít bennünket, hogy neki kéne az első helyen lenni. Sőt, arra tanít bennünket, hogy neki kéne annak lenni, aki megmondja, hogy ezt az egészet hogy csináljuk. És ugye ez a legnehezebb része a történetnek igazából, ami számunkra, hogy nem e világból valók vagyunk, de mégis ebben a világban kell élni. Mennyei polgárokként kell jelen lenni ezeken a helyeken. Ez sokszor feszültséggel jár. Nehéz úgy lenni. Mondja valaki, hogy bizony sokszor úgy tűnik, hogy úgy járunk mi keresztjének, hogy elmegyünk a templomba, meghalljuk az Isten igéjét, de jó hallani, hogy Isten megbocsátott nekünk, de jó kérni, könyörögni mindazért, ami nehéz, amire szükségünk van a segítségére, és ez tényleg jó. Viszont utána pedig, amikor elmegyünk, hiába úrvacsorázunk, hát nem hiába, de úrvacsorázunk, átéljük a vele való találkozást, de a hétköznapokban az egy másik terep. Ott nem tudjuk ezeket a dolgokat, ezeket az irányelveket, ezeket az értékeket már úgy képviselni. Mert ott valami másik közeg van. Ez a másik közeg pedig nem hagyja, hogy mindez kiáradjon ebbe a világba. És ott vannak ütközések és küzdelmek és nehézségek. Pont azon gondolkodtam, de ez messzire vezet, csak így megvillantom, hogy milyen kár, hogy így hagytuk azt a kérdést, mint reformátusok, mint protestánsok, hogy vannak jó szokások, amit a hétköznapi életben az Isten népe is tud gyakorolni. Szóval nehéz a szeretetnek a gyakorlása, hogy a többiekkel van mindig a baj, ez az igazság. Tehát, hogy amikor hát nehéz velük együtt lenni, és néha azért nehéz, mert mi vagyunk nehezek, néha azért nehéz, mert ők a nehezek, de ez nem egy könnyű történet. Szóval, hogy szeret bennünket Isten? Hogy szeret bennünket Isten? Azt Azt látjuk, hogy nem úgy, ahogy mi elképzeljük. Az Istennek a szeretete az, hogy megajándékozott az életünkkel, megajándékozott a létezésünkkel. Nem véletlenül létezünk, nem csak azért létezünk, mert hát úgy adódott, hogy még akkor sem véletlenül, ha úgy egyébként véletlenül, már bocsánat ezért a szójátékért, vagy hogy lehet, hogy nem mindenkit terveztek meg úgy a nagy táblán, hanem Isten úgy döntött, hogy meg kell születnünk, és az ő döntése volt, akkor is Istentől kaptuk az életünket. Megajándékozott bennünket az élettel, és arra ajándékozott meg, hogy az ő társai legyünk ebben a világban. Ugye azt látjuk, hogy az Édenkertben ott Isten, minthogyha ott este ott sétálna, így írja le, árnyas naplementekor sétál az Édenkertben, és keresi az első emberpárt. Arra teremtett bennünket, hogy beszélő társai legyünk. Tudunk imádkozni, hozzá tudunk fordulni. Ez Istennek az ajándéka, ahogyan megteremtett bennünket. Aztán pedig azt látjuk, hogy Isten meg tudja tartani az övéit, még a büntetésben is. Még Ádám és Éva is haladékot kap, ugyan halandó lesz, de még bőrruhát is kap. Vagy akkor, amikor Isten elszánja magát arra, hogy elpusztít minden élőt, mert a bűn elhatalmasodik, az embernek a bűne a világban, akkor mégis megszánja Noét, meg a családját, mert Noé Istennel járt. Mert Istennek ez a szeretete. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy Istennek a szeretete az lett volna, hogyha mindenkit hagy a bűneiben, és azt mondja, hogy jó van ez a bűnös világ, hát csináljatok, amit akartok, de nem így volt. Istennek az volt a szeretete, hogy noha megérdemelte mindenki ezt a büntetést, mégis Isten ebből kivette Noét és a családját. Ez az Isten kiválasztó szeretete. Nem tudom, értjük-e, hogy ez a szeretet nem pont ugyanaz, mint amit mi elképzelünk. És aztán utána, ha Izrael történetét tekintjük, Isten bizony keményen volt jelen ebben a történetben. Úgy szerette, hogy fontosabb volt neki Izrael, mint bárki más. Fontosabb volt neki az a nép, aki ő kiválasztott, mint bárki más. Gyerekek meg szoktak döbbenni, én is akkor döbbentem meg, így eszembe se jutott ez a történet, hogy Egyiptomba a fáraó szíve kemény, nem akarja elengedni, jönnek a csapások. És jön a tizedik csapás. Tudjátok, testvéreim, mi volt a tizedik csapás? Amitől megmenekültek a zsidók azzal, hogy levágták a bárányt és bekenték az ajtófélfát. Az nem csak annyi volt, hogy ennye-bennye, hanem az egyiptomi elsőszülött fiúgyermekek, kisgyermekek meghaltak. Ez a szerető Isten? Hát ennyire szerette az ő népét? Ennyire meg akarta menteni? Nem tudom, hogy értjük-e, hogy itt nem pont arról van szó, amit mi elképzelünk. Nem az az Isten van, akinek minden mindegy, akinek semmi nem számít, hanem az van, hogy nagyon is számít az, hogy mi kik vagyunk, és nagyon is számít az, hogy kik azok, akik hozzá tartoznak. És amikor bementek a ígéret földjére, akkor is ott volt velük. És bizony csatázni kellett, és bizony ott is voltak olyan dolgok, amiről talán nem gondolnánk, hogy Isten szeretete így van jelen. Isten szeretete a valóságban van jelen, a mindennapokban. Ahogyan szeret, ahogyan az ő népéről gondoskodott, ahogyan őket körülvette, ahogyan óvta, néha büntette, ugye ismerjük az éneket, az bünteti, kit szeret, ő másképp nem is tehet, ugye ez egy nevelő, szándékú történet igazából, és hogy aztán utána pedig, hogy még magasabbra emeljük a tétet, hogyan mutatkozik meg az ő szeretete, úgy mutatkozik meg a szeretete, hogy egyszülött fiát adja értünk. Tehát nem arról van szó, nem úgy történik a megváltás, hogy hát mindegy, mert csak meg van bocsátva. Nem. Ez nem olyan egyszerű. Isten haragja jogos a mi bűneink felett, jogos a mi engedetlenségünk felett, és ez úgy történik, hogy Jézus Krisztusban történik, aki megbocsátja a bűneinket. Így jön a szeretet Istentől, ez a szeretet Istene, akinek a számára nagyon fontosak vagyunk, aki számon tartja az életünket, aki mindazt, ami előttünk van, előkészítette, mert ami történt, az arról szól, hogy meg tudjuk őt ismerni. Az a történet, ami ott van a Bibliában, az a sok történet, ami egyszerre egy történet is, meg sok történet is, az mind arról szól, hogy hogyan ismerem meg az Urat, az Istent, hogy ő milyen Isten. És hogy nagyon fontos, hogy azt lássuk, hogy kell ehhez egy kicsi alázat, hogy nem a magunk képét akarjuk Istenre kivetíteni, az Isten képét, mert sajnos ugye az ember hajlamos arra, hogy elképzeljük, hogy milyennek kéne lenni az Istennek. És akkor ezt kivetítjük. De valójában alázatosan kell megközelíteni, azt kell megnéznünk, milyen is az Isten igazából. És a magam képét kell, az Isten képét kell folyamatosan hozzáigazítanom, módosítanom. Hogy hát úgy gondoltam, hogy ilyen, de nem. Lehet, hogy nem ilyen. Hát hadd mondjak egy ilyen személyes saját példát, ami nekem elég küzdelmes volt. Tehát nagyjából úgy képzeltem el az Istent, hogy az nagyon jó, hogy van Isten, van kihez menni segítségért. És hogyha van valami gond, akkor oda megyek, imádkozom, aztán persze nyilván azt gyorsan megtanultam, hogy ez a, azért legyen meg a te akaratod, az úgy benne kell, hogy legyen, tehát nem biztos, hogy ő pont úgy gondolja, de azért mégiscsak oda lehet menni, van egy ilyen lehetőség. Tehát, hogy Isten azért van, hogy engem segítsen. Nem tudom, hogy másnak is volt-e ilyen gondolata. Aztán utána egy kicsit csalódás volt, amikor arról hallottam, hogy hát én vagyok azért, hogy őt dicsőítsem. És ez egy kicsit úgy rosszul esett, megmondom őszintén, mert hogy ugye ő arra teremtett bennünket, hogy az ő dicsőségére éljünk. És hogy persze nyilván ettől még mehetek oda hozzá, és könyöröghetek, hogy Uram segíts, és nincs ezzel semmi baj, sőt Jézus biztat bennünket, de azért nem ezzel kezdődik a történet, hanem azzal kezdődik, hogy ő arra hívott el, hogy kövessek. Jézus is arra hívta el a tanítványait, hogy kövessék őt, hogy legyenek vele, és hogy tanulják meg azt, hogy milyen az Isten dicsőségére élni. És hogy bizony ez egy olyan istenkép volt, aminek meg kellett változnia, és igazítani kellett az én életemben is, hogy valójában Isten kegyelme az, amely megragad, és amihez nekem kell igazítanom az életemet. És ahhoz, ahogyan ő látja, ahhoz kell igazítanom az én látásomat is. És hogy Istennek a szeretete az a kiválasztó kegyelem, ahogyan Noét kiválasztotta, ahogy úgy Jézus Krisztusban minket is kiválasztott. Kiválasztott bennünket, és nem azért, mert mi ezt teljesítettük, valamit elértünk, hanem azért, mert az ő kegyelméből az övéi vagyunk. Ugye az Isten képben van két ilyen mellé nyúlás, vagy félreértés. Az egyik az, aki lát egy haragvó Istent, és azt mondja, hogy ez az Isten meg fog engem büntetni. Hogy ez az Isten olyan, akivel szemben a bűneim miatt nem tudok megállni. És azért vannak nehéz pillanatok, amikor ránk nehezednek a bűneink. A másik pedig az a gondolat, hogy végül is, ha elég ügyes vagyok, ha elég jól igyekszek megfelelni neki, akkor azért majd megjutalmaz engem. Hát ha megjutalmaz engem, mondjuk az üdvösséggel, vagy segít nekem, ha jó vagyok. És igazából mind a kettő kép, ez a könyörtelen Isten, és az, amelyiket valahogy meg lehet venni jó cselekedetekkel, egy rossz kép. Mert mindegyik tőlünk indul el. Igazából Istent meg kell ismernünk, és el kell fogadnunk azt, hogy ő kiválasztó szeretettel szeret bennünket. Aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Ugye a sorrend az, hogy az Isten ismeretével kell kezdődjön a mi életünk. Egy vita van ebben a szövegben, amit mi most nem értünk, hogy ismeri Istent, mert hogy azok a tévtanítók, akikkel vitatkoznak, azok mindenféle különleges ismeretekre hivatkoznak, olyan különleges ismeretekre hivatkoznak, amelyek által és Jézus Krisztus nélkül jutnának valamiféle, hát nem tudom, hogy üdvösségre, vagy egyesülnének az Istenséggel. És itt azt mondja, hogy az Istent az ismeri, aki szeret, aki pedig nem szeret, az nem ismeri az Istent. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Isten szeretete jelent meg ebben a világban, és ez a szeretet Jézus Krisztus testélétele, a tanítása és az ő áldozata, és amit a kereszten hozott értünk. És nekünk pedig ott van a lehetőségünk arra, hogy ezt hittel elfogadjuk. Ez is az Isten kegyelme és az ő szeretete. Hogy kiválasztott bennünket, hogy hitben tudjuk ezt követni, és hitben tudjuk ezt megélni. Kiválasztott titeket az üdvösségre. Az Isten szeretete az ebben nyilvánul meg, hogy eltörölte a bűneinket, hogy a büntetést, amit jogosan megérdemelnénk a bűneink miatt, azt elvette, hogy örökké az övéi legyünk, hogy éljünk ő általa. Ugye ez a éljünk ő általa, ez az örök életre is vonatkozik, meg vonatkozik a mostanira is, hogy most is vele éljünk. Isten szeretet, mondja az ige. Ilyen szeretet, ahogyan megtalált bennünket, megszólított bennünket, hogy az övéi legyünk és őt kövessük. Jézus elmondja, hogy ő az atyával egy, és a tanítványokat ebbe a közösségbe hívja, ebbe a közösségbe szólítja, és azzal is megbízza, hogy másokat is hívjanak ebbe a közösségbe. Egy gyülekezet van itt előttünk, az efézusi gyülekezet, meg a többi akkori gyülekezet, akinek az a dolga, hogy megismerje az Istent, az Isten szeretetét, ezt elfogadja, továbbadja, egymást is szeressék, és végül, de szerintem ezt a lépést is meg kell lépni, hogy megmutassa, felmutassa az Isten szeretetét ebben a világban. Hogy mások is, akiket Isten hív, megtalálják ezt. Hiszen ez a terve, ez a feladata az Istennek a gyülekezetekkel, hogy az ő dicsőségét hirdessék, és az ő nagyságát, hogy róla tegyünk bizonyságot. Hogy azok, akik körülöttünk élnek, megismerhessék az Isten kegyelmét. És hogyha megismerték, akkor tudjanak jó döntést hozni, hogy elkötelezhessék magukat Jézus Krisztus mellett. Az az ő döntésük már innentől kezdve. De mi imádkozhatunk értük. Imádkozhatunk családtagjainkért, szeretteinkért, körülöttünk levőkért, hogy Istennek ezt a kegyelmét magukra nézve is érvényesnek lássák és megértsék. Így tanított most bennünket Isten a szeretetre, és indít bennünket is, hogy Jézus Krisztus legyen a példánk ebben, ahogyan ő szeretett bennünket, mi is úgy igyekezzünk szeretni a többieket. Persze, azért azt is el kell mondani, hogy előfordulhat, sőt az a tapasztalat elő fog fordulni, hogy ebben elbukunk. Előfordul, hogy nem tudjuk egymást úgy szeretni, mint ahogy Jézus szeretett bennünket, és ahogy Jézus szerette a tanítványait. És mégpedig ez azért van, mert amíg testben élünk, addig a bűn is hatással van ránk, és bizony elkövetünk hibákat. De ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve elvesztünk volna, hanem azt jelenti, hogy hív bennünket Isten, hogy tudjunk ezeket megbánni, és újra örvendezni, emlékeztet minket az úrvacsorában arra, hogy mindenképpen ezek ellenére is megváltottjai vagyunk. És ad nekünk szent lelket, erőt, hogy azért mégiscsak küzdjünk a bűnök ellen, és igyekezzünk az ő akarata szerint élni, cselekedni ebben a világban. Hát áldja meg ezzel a biztatással is a mi életünket Isten az ő kegyelmes szeretetében. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására a 316. dicséretet énekeljük, még egy karácsonyi ének, 316. dicséret. Ugye Jézus testélétére nem csak karácsonykor kell emlékeznünk, az úgy benne van a Bibliában, 316, 12-15, a 12. verstől fogjuk énekelni. Ugye az nagyon ismert a dallam, az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alászála, de nem azt fogjuk énekelni most, hanem a 12. verstől a 15-ig, vagyis az ének végéig, ami így kezdődik, ó én szerelmes Jézusom, édes megváltó Krisztusom.
Thank you.
Csendesedjünk el, és helyünkön maradva egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy újra emlékeztettél bennünket, hogy milyen kegyelmesen tekintesz az életünkre. Köszönjük neked, hogy nem az érdemeink szerint ítélsz meg bennünket, hanem a te kegyelmed szerint. Köszönjük, hogy amikor a szeretetedről beszélsz, akkor arról van szó, hogy ezzel a szeretettel bennünket kiválasztottál, hogy Jézus Krisztusért minden vétkünket megbocsátottad, és elhívtál bennünket arra, hogy téged kövessünk, és már itt, ebben a világban a tiéd legyünk, és hogy a te mennyországod fogadjon be bennünket. Hisszük, hogy ez nem véletlen, hanem a te döntésed. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy nem mindig úgy élünk, hogy az látszik az életünkön, hogy ezért hálásak vagyunk. Bocsásd meg a mi szeretetlenségeinket. Bocsásd meg, amikor kemény szívűek vagyunk egymáshoz, vagy amikor nem látjuk meg a te kegyelmedet, csak megyünk a magunk feje után. Köszönjük, hogy valóban a te kezedben készen van a bűnbocsánat. És hálásak vagyunk, hogy hívhatunk téged életünk minden napján, hogy teremts bennünk békességet, hogy egymás között is munkáld ezt a békességet, hogy azokat a terheket, amik ránk nehezednek, kihívásokat, amik előttünk vannak, a te erőddel is tudjuk megoldani és megcselekedni. Urunk, köszönjük, hogy így tudunk hívni a mindennapokban, tudunk hozzád fordulni önmagunkért, egymásért, szeretteinkért. Így imádkozunk most, Urunk Istenünk, az édesanyákért. Imádkozunk azokért, akiket még megköszönhetünk. Köszönjük az ő szeretetüket. Köszönjük gondoskodásukat. Köszönjük, hogy egy kicsit a te szeretetedet is megtapasztalhattuk az ő életükön át. Köszönjük, Urunk, hogy vannak emlékeink, és hálát adhatunk mindazokért, akik nem lehetnek közöttünk. Tudjuk, ők is emberek, és emberek voltak, de mégis olyan jó, hogy volt, aki gondoskodott rólunk, aki mindig jelentette a biztonságot. És Urunk, neked adunk hálát, és téged dicsőítünk az édesanyákért. Így imádkozunk mostani édesanyákért is. Imádkozunk azokért, akiknek kisgyermekeik vannak, hogy legyenek bátrak rólad bizonyságot tenni, imádkozni téged, dicsőíteni a gyermekek előtt is. Segíts, hogy a gyermekeket tudjuk te hozzád hozni, és ne zárjuk el előled őket. Urunk, köszönjük neked, hogy ma is adsz bátorságot sokaknak, hogy édesanyákkal legyenek, hogy gyermekeket neveljenek. Köszönjük neked azt, hogy az édesanyák tudnak imádkozni, meg a nagymamák is tudnak imádkozni azokért, akik a gyermekek és unokák. Köszönjük az imádságokat, és köszönjük a ránk gondolásokat. Neked adunk hálát, és hívunk téged, Urunk, hogy legyen az áldásod azokon, akik ma így édesanyaként hívnak téged segítségül. Urunk Istenünk, Köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk a kéréseinket, imádkozunk a betegekért, akik nehéz helyzetben vannak, imádkozunk a gyászolókért, különösen is azért a családért, amelyik az elmúlt héten búcsúzott el szeretett hozzátartozójától. Urunk, így imádkozunk a konfirmandusainkért, akik a jövő héten tesznek hitvallást és tesznek fogadalmat, a családjaikért, hogy kegyelmesen vedd őket körül, és hogy hadd legyen ez a hitvallás az ő számukra is olyan pillanat, amikor érzik és tapasztalják a te szeretetedet és a te kegyelmedet. Így jövünk eléd, Urunk, gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden tagjáért, és imádkozunk a pestújhelyi gyülekezetért, és kérünk téged, hogy áld meg az ottani szolgálatokat és testvéreket, és segítsd őket, hogy rólad tudjanak bizonyságot tenni, ilyen életet élni. Urunk, kérünk téged a békéért, hogy teremts békét ebben a világban. Már úgy megszoktuk a háborút, már fel se kapjuk a fejünket, pedig ott, ahol zugnak az ágyuk, a rakéták, ahol dörögnek a fegyverek, ott szomorúság, ott fájdalom, ott halál arat. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, és légy kegyelmes mindazokhoz, akiknek ez megjelent az életében. Hadd könyörögjünk külön is kárpátaljai magyar testvéreinkért, akik vagy nem tudnak hazatérni, vagy nem tudnak eljönni, vagy ki vannak téve ennek a szörnyűségnek, ennek minden nehézségének. Urunk, így imádkozunk mindenütt a békéért, légy kegyelmes Istenünk. Kérünk téged, nem csak ezért a gyülekezetért, hanem Magyar Református Egyházunk gyülekezeteiért, és minden keresztjén közösségért. Egyházunk és keresztjén egyházaink, és országunk és népünk vezetőiért. Légy kegyelmes hozzájuk, mutasd meg a te szeretetedet, és adj nekik bölcs döntéseket. Urunk, Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt is imádkozzunk fennhangon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást, vagy az átutalással érkezett persejpénzeket is. Az Isten tiszteletünk végén azért még elmondom, hogy ránk következő vasárnap is lesz Isten tisztelet, gyermekisten tisztelet, illetve a konfirmációra is sor kerül. A konfirmandusok úrvacsorázni pünkösd vasárnap fognak, amit egyébként három alkalomból álló bűnbánati sorozat fog megelőzni. A felnőtt konfirmandusok viszont majd pünkösd hétfőn fognak a konfirmációs fogadalmat tenni, illetve velünk együtt úrvacsorázni is. Az istentisztelet végén a záró énekünket énekeljük. A záró ének a 464. dicséret. A 464. dicséret a áldás és a himnusz előtt így kezdődik: Jöjj, királyom, Jézusom! az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.